Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszöntünk benneteket szeretettel, jó látni benneteket. És találtok egy jegyzetet, az a tiétek, használjátok. Én pedig beállítom az órámat, hogy jelezze nekem az időt, amikor lejár az időm. Tudjátok, a gyülekezetünknek az egyik erőssége mindig is az volt, hogy kinyúljon a világ felé, és elérje azokat az embereket, akiket még senki nem ért el. És a gyülekezetünk ma is tele van első generációs keresztényekkel, tehát olyan emberekkel, akiknek a szülei nem keresztények, hanem a világból tértek meg teljesen. Olyan emberek, akik nem keresztény családból jönnek, hanem Isten elérte őket, és elkezdtek bekapcsolódni a gyülekezetünkbe. Fel tudnék sorolni egy csomó ilyen nevet. Bazsi, Laci, Zoli, Ádi, Imi, rengeteg olyan ember, és még sorolhatnám, akik az egész kertés család, akiknek Isten megragadta az életét, behívták Jézust a szívükbe, és ma itt vannak a gyülekezetben. Vannak a gyülekezet vezetőségének a 80% olyan emberekből áll, akik 15-20 évvel ezelőtt megtértek, tinédzser korban. Isten megragadta az életüket, és ma ők vezetik a gyülekezetet. Ők házi csoport vendéglátók. Ők járnak elől. És ezt azért mondom, mert sokszor el szoktam mondani, csak hogy meg kell, hogy értsük azt, hogy a gyülekezetünk egy hiánypótló gyülekezet itt Magyarországon, én azt gondolom. Mert nagyon kevés ilyen gyülekezet van, nem tudok ilyenről. És az, ami itt történt az előző 20 évben, az egy csoda. Az egy ébredés, szó szerint. Ami történt itt Székesfehérváron, az egy ébredésnek az eredménye, és ennek a bizonyítéka a megváltozott életek. Több száz embernek az életére volt hatással ez a gyülekezet. Több száz ember hallotta az evangéliumot, és tért meg, és fogadta be Jézus Krisztust. És olyan emberek, akik előtte még sosem hallották az evangéliumot, sose jártak gyülekezetbe. És ezt nem azért mondom, hogy magunkat fényezzük, hanem azért mondom, hogy Jézust fényezzem. Hogy Istent fényezzem, és azért, hogy ez igenis Isten így tervezte meg a KKH-t. Ez a mi utunk. Ez a mi erősségünk. És ez az az út, amin tovább kell, hogy haladjunk. Ez az az út és a következő lépés ebben az évben is és a jövő évben is. Hogy elérjünk embereket Krisztusnak, akik még nem ismerik Krisztust. Olyan embereket, akik soha nem tennék be a lábukat egy olyan épületbe, ami keresztény szimbólumokkal van tele. Ezért vagyunk itt, ezen a helyen. Mi egy tornacipős gyülekezet vagyunk. Egyedüli módon, itt Fehérváron. És olyan emberek felé szolgálunk, akik felé más gyülekezetek nem tudnak szolgálni. Ez a mi utunk, ez a mi elhívásunk, ez a mi víziónk, amit Istentől kaptunk. És a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy egy élet. Egy élet. Isten adott neked és nekem egy életet, hogy használjuk. És Isten azt az egy életet, amit neked adott, akarja használni. Azért akarja használni, hogy hatással legyünk a környezetünkre. Hogy hatással legyünk más életekre. És mindenkiben van egy vágy, hogy Isten használja azt az egy életét, amit kapott Istentől. Mindenkiben van egy vágy, hogy az az egy élet, amin van, amit élek, az számítson. Az változást hozzon a világba. És Isten felhasználja az átlagos hétköznapjainkat, mindennapi életünket, hogy változást hozzunk a világba. És van bennünk egy vágy. És tudjátok, honnan jön ez a vágy? Isten helyezte belénk ezt a vágyat, hogy erre vágyjunk, hogy ezt akarjuk. Nem akarjuk, hogy csak az életünk úgy elmúljon, hanem szeretnénk látni és érezni, hogy ennek volt valami értelme. Valami értelme volt, hogy megszülettem. És mindannyiunkban van ez egy ilyen vágy, hogy változást hozunk a világba, és ez a vágy Istentől jön. Istentől jön. Ő helyezte beléd, ez az ő célja, hogy az életeddel valamihez hozzájárulj ebben a világban. És a legnagyobb dolog, amihez hozzá tudsz járulni, az az, hogy hatással vagy a körülötted lévő emberekre. Ez a legnagyobb hatás, amit tudsz gyakorolni. Hogy hatással legyél a körülötted lévő emberekre. A Példabeszélek 11.30 azt mondja, az igaz ember élete olyan gyümölcsöket terem, mint az élet fája, és a bölcs sokak lelkét megmenti. Azt írja a Biblia, hogy a bölcs sokak lelkét megmenti. Ezt aláhúztam itt az igében. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretnék sok lelket megmenteni. Szeretnék egy olyan életet élni, amin keresztül Isten megment másokat. Megment másoknak a lelkét. Üdvösségre vezet másokat. Átformál életeket. Ez a legnagyobb dolog, amire oda tudjuk szentelni az életünket. Hogy lássuk, hogy emberek élete megváltozik. Hogy lelkek átformálódnak és megmenekülnek. Az életedet úgy tudod a leghasznosabban használni, hogy belefekteted valami olyanba, ami túlél téged. Ez az első ilyen gondolat, amit szeretném, ha megjegyeznénk, és annyira igaz ez az idézet, hogy az életünk a legnagyobb dolog, az életünket úgy tudjuk a leghasznosabban használni, hogy belefektetjük valami olyanba, ami túlél bennünket. Mi az a dolog, ami túlél minket? Az emberek. Az emberek azok, akik túlélik az életünket. Isten úgy alkotott minket, hogy legyen egy kapcsolatunk ővele, és hogy az életünk számítson, hogy valami változást tudjunk elérni. És minden hívő életét Isten arra akarja használni, hogy változást hozzon egy másik embernek az életébe. Isten meg akarja fogni a te életedet, hogy változást hoz egy másik embernek az életébe. Egy élet hatással van egy másik életre. Ez Istennek a célja az életünkkel. Viszont vannak ennek akadályai. Akadályok vannak bennünk, mert ugye szeretnénk hatással lenni, szeretnénk változást hozni, de mégis bennünk dúl egy háború, vannak bennünk akadályok, ami miatt ez sokszor nem valósul meg. És először az üzenetem első felében szeretnék erről beszélni, hogy mik ezek az akadályok, és utána pedig arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezeket az akadályokat. Az első akadály ilyen, az a tapasztalat. A rossz tapasztalatok. Nem szeretnék furcsa lenni. Ugye hányan ismertek furcsa keresztényeket, furcsa embereket, akik amik miatt vannak rossz tapasztalataink. Emlékszem, amikor középiskolás voltam, meg egyetemista Budapesten voltam nagyon-nagyon sokat, és minden egyes héten találkoztam az aluljárókba, összefutottam ezekkel, tudjátok, ezekkel a furcsa hangos keresztényekkel, akik kiabálnak az aluljárókba, és Istenről beszélnek egyébként önmagában jó dolgokat, de senki nem hallgat rájuk, senki nem figyel rájuk, és nagyon én éreztem magamat kellemetlenül. Vagy olyan furcsa keresztények, akik ilyen kánaáni nyelvezeten beszélnek egy olyan emberre, aki nem érti. És a holdról jöttél? Tehát melyik bolygóról jöttél? És emiatt vannak bennünk ilyen rossz tapasztalatok az életünkben, mert nem akarunk furcsa keresztények lenni, de azt meg kell értenünk, hogy az emberek Isten számára sosem feladatok. Isten sosem feladatként tekint egy emberre. Isten kapcsolatokban gondolkozik. Isten emberekben gondolkozik. Isten vonzotta, Jézus vonzotta azokat, akik elszakadtak Istentől. Akik elszakadtak a gyülekezettől. A millenniumi generáció, a a 81 és 96-ban között született emberek fele gondolja azt, hogy ha megosztjuk a hitünket másokkal, ez inkább eltávolítja az embereket Istentől, mint hogy közelebb vonná őket. És ez miért van? A rossz tapasztalatok miatt. És ezért ez a generáció, a fele, nem meri megosztani hitét a rossz tapasztalatok miatt. Szóval ez az első. A második akadály a félelmek. A félelem a második akadály. Nem tudom, mit mondjak. Nem tudom, hogy álljak ez az egészhez. Főleg, ha valaki introvertált, ugye, főleg ezek az emberek érzik magukat kellemetlenül, nem tudják, mit mondjanak. Az extrovertálok, meg extrovertált típusú emberek pedig túl sokat beszélnek. Ugye? Néha hülyeségeket mondunk. De a lényeg az az, hogy ez is egy kutatás eredménye, a nem keresztények 62%-ának inkább az a szimpatikus egy keresztényben, ha meghallgatja anélkül, hogy elítélné. És ez viszont egy jó hír az introvertáltaknak, mert nem kell, hogy mindenre tudd a választ, nem kell, hogy minden bibliai kérdésre meg tudd adni a választ, egyszerűen csak hallgass meg. Hallgass meg az illetőt. És ha pedig szeretsz sokat beszélni, akkor pedig ez egy jó lehetőség arra, hogy emlékeztesd magadat arra, hogy Isten két fület teremtett és egy szájat, és nem fordítva. Oké. Okay. A második, illetve a harmadik akadály, ami miatt, ami akadályoz bennünket, hogy hatással tudjunk lenni a környezetünkre, az az elfoglaltság. Azt gondolom, nincs elég időm. Azt gondoljuk, hogy nincs elég időnk. Ez egy rossz meggyőződés, egy helytelen meggyőződés, hogy azt gondoljuk, nincs elég időnk, túl elfoglaltak vagyunk, túl sok minden van az életünkben, tele vagyunk problémákkal, nekem is van problémám, nincs időm erre. Nincs időm arra, hogy hatással legyek a környezetemre. De a Biblia azt mondja a nagy parancsolatban, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Ez nem azt jelenti az ige, hogy felszállsz a repülőre és elmész Afrikába, és ott az evangéliumot hirdeted, mert nagyon sokszor ezt gondoljuk, hogy az ige erről szól. Ezt jelenti, hogy elmondjuk az evangéliumot. Nem. Az eredeti szó, amit használ a Biblia, hogy menjetek el, ezt úgy lehetne lefordítani, hogy miközben éled az életedet. Miközben éled az átlagos mindennapjaidat, a hétköznapjaidat. Miközben elviszed a gyerekedet az iskolába, miközben dolgozol, miközben együtt lógsz a haverjaiddal, és néztek egy foci meccset, miközben az osztálytársaiddal lógsz, vagy beszélgetsz, eközben figyelek arra, és úgy alakítom az időmet, úgy alakítom az életemet, hogy szeretnék hatással lenni. Nem kell, hogy több száz ember elé kiállj, és mint én, egy mikrofonnal, és úgy oszd meg az evangéliumot. A Biblia eredetileg azt mondja, hogy miközben éled az életedet, egyszerűen csak használd tudatosan úgy az idődet, hogy hatással legyél másokra. A negyedik akadály az a kényelem. A kényelem. Hogy megszokjuk az életünket Istennel. Megszokjuk a keresztény életünket. Kényelmessé válunk. Tudjátok, 5-ből 2 kereszténynek nincsenek nem keresztény barátai. Ez is egy statisztika. És miért van ez? Azért, mert az emberek el vannak foglalva azzal, hogy a gyülekezetben szolgálnak. És ez nem rossz, ha szolgálunk a gyülekezetbe, de sokszor annyira belekerünk egy házi csoportba, elkezdünk szolgálni egy szolgáló csapatba, és minden olyan jó, és úgy kényelmessé válunk, lesz egy keresztény családunk, barátaink, és azt vesszük észre, és ezt mutatják a statisztikák is, hogy minél régebb óta keresztény valaki, annál kevesebb olyan barátja van, aki valaha, aki megtapasztalta volna Istennek a szeretetét. Szóval, miért van ez? Azért, mert elkényelmesedünk a gyülekezeteinkben. 78% a hívőknek nem beszélt egyszer sem a hitéről az előző 6 hónapban. Szóval ez a kényelem miatt van, mert megszoktuk az életünket Krisztussal. És arra van néha szükség, hogy így felrázzuk magunkat, feléledjünk, és emlékezzünk arra, hogy milyen volt Krisztus nélkül élni. Milyen volt, mielőtt Krisztussal találkoztunk volna. Szóval ez a kényelem. Az ötödik akadály az a bizonytalanság. A bizonytalanság. Nem érzem magam alkalmasnak. Nem érzem magamat felkészülten alkalmasnak ebben a dologban. És ez azért van, mert ugye tisztában vagyunk mindannyian a hibáinkkal. Tisztában vagyunk mindannyian a bűneinkkel. Tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek. Lehet, hogy mikor jöttél, ma is lehet, hogy összevesztél mondjuk a feleségeddel, lehet, hogy valami olyan dolgot tettél, amiről tudod, hogy hát nem vagyok elég jó. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, hogy Isten használjon engem. Nem vagyok elég alkalmas. De hadd mondjam el azt, hogy Isten átlagos embereket használ. Isten átlagos, megtört embereket használ. Isten nem tökéletes embereket keres, hanem hajlandó embereket keres. Elérhető embereket keres. Nem tökéletes embereket. Nem olyan embereket, akik mindent jól csinálnak, hanem olyan embereket, akik elérhetőek, hajlandóak, akikben van egy hajlandóság, és azt mondják, hogy használj engem, Uram, itt vagyok, használd az életemet. Nincs szükséged különösképpen szellemi képzettségre ahhoz, hogy te hatással tudjál lenni a környezetedre. Nem kell, hogy egy színpadon állj, nem kell, hogy sok ember előtt beszélj, egyszerűen csak elérhető legyél Krisztus számára, Isten számára. Szóval a következő 4 hétben ezt gyakorlatba fogjuk helyezni. És erről fogunk beszélni, egy utazásról. Ki akarok most vetíteni nektek egy képet, hogy miről fogunk beszélni ebben a sorozatban. Mert mai nap elkezdünk egy sorozatot. Megint egy sorozat. Emily mondta, hogy ez az, megint egy sorozat. Emily szereti a sorozatokat. Én is szeretem a sorozatokat, aminek az a cím, hogy Egy élet. Szóval a mai nap arról fogunk beszélni, az imáról fogunk beszélni, hogy kérjünk segítséget Istentől. A következő hétvégén arról fogunk beszélni, hogyan építhetünk barátságokat. Aztán arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudunk kezdeményezni beszélgetéseket. Majd az utolsó hétvégén arról fogunk beszélni, hogy hogyan ismerhetjük fel a következő lépést. Amen? Szóval én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, és csak szeretném azt elmondani, hogyha úgy ülsz itt, hogy te még nem fogadtad be Jézust a szívedbe, és nem vagy keresztény, akkor csak hadd bátorítsalak, hogy ne gondold azt, hogy ez a következő 3 hétvég ez nem neked szól, meg hát ez most nem rám vonatkozik. Várunk szeretettel, és miközben hallgatod ezeket az üzeneteket, egyszerűen csak tapasztald meg Istennek a szeretetét, hogy mennyire fontos vagy Isten számára. Mennyire fontos vagy nekünk, mint gyülekezetnek. Nekünk, mint keresztényeknek. Isten hogyan gondolkozik rólad ezen keresztül. És hiszem azt, hogy a te életeden keresztül is Isten valamit akar elkezdeni, Isten valami hatással akar lenni mások életére. Okay. Szóval kezdjük az első igénkkel, az 1 Timotós 2:1-4-jel. A mai nap az imádságról szeretnék beszélni, az imádságnak az erejéről. 1 Timótós 2:1-4. Imádkozzatok másokért. Mindenek előtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért. Járjatok közben és adjatok hálát értük. Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk. Teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, üdvözítőnknek. Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson és megismerje az igazságot. Először is azt írja itt az ige, én aláhúztam a 2. versben, hogy járjatok közben és adjatok hálát. Először is van egy kapcsolat az ima és a hálaadás között. Az ima és a hála összefüggnek. Egy nagyon fontos dolog, majd mindjárt beszélünk erről. De fontos, hogy tudjuk azt, mielőtt imádkozunk, hogy egy olyan Istenhez imádkozunk, aki képes meggyógyítani az embereket. Képes reményt adni az embereknek. képes helyreállást hozni az embereknek az életébe. Tudnunk kell, mielőtt imádkozunk, hogy Isten képes erre. És Isten szeretne egy állandó kapcsolatban, imádkozós kapcsolatban lenni velünk. Egy állandó imádkozós kapcsolatban. És szeretné Isten, hogyha megtapasztalnánk ennek az örömét, és ennek az eredményét az életünkbe, és más emberek életébe. Szóval hogyan tudunk úgy imádkozni, olyan hatékonyan, hogy Isten megválaszolja az imáinkat? A Biblia beszél erről a Kolossé 2.4, Kolossé 4.2.4-ben. Ez is benne van a jegyzetetekben. Az imádságban tartsatok ki, szánjátok oda magatokat, legyetek éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy üzenetét hirdessük, és Krisztusra vonatkozó titkát megismerhessük az emberekkel. Emiatt az eddig elrejtett igazság miatt vagytok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam feltárni az emberek előtt, hogy ők világosan meg is értsék. Mivel kezdi az ige? Azt mondja, hogy szánjuk oda magunkat. Az egész azzal kezdődik, hogy elköteleződök. Oda szánom magamat. Mint minden máshoz az életben, hogyha egyről kettőre akarsz lépni, bármiben is az életedben, ehhez kell egy odaszánás. Ezzel kezdi az ige. Aztán azt mondja, hogy legyetek éberek és hálásak. Hálás szívűek. Ma erről fogunk beszélni. Mert amikor hálás vagy, teljesen más, hogy viselkedsz emberekkel, mint amikor nem vagy hálás. Az én feleségem egy eszméletlenül hálás ember. Szerintem ezt ti is tudjátok, mert találkoztok vele. Bármi apróságot mondtok neki, adtok neki. Egyszer olyan neki, mintha a holdat hoztátok le volna számára. És nekem is bármilyen apróságot mondok neki, vagy adok neki, ő annyira hálás. És tudjátok, az ilyen embereknek olyan jó adni, nem? Tehát, hogy a hálás embereknek jó adni. Tehát a hála az jól áll az embereknek. Úgyhogy fordulj oda melletted ülőhöz, és mondd neki, hogy hála jól áll neked. A hála jól áll neked. Oké? Okay? Tehát a hála ilyen vonzóvá teszi a kisugárzásodat. Teljesen más lesz a kisugárzásod. És ha szeretnél egy olyan kisugárzást, ahol az emberek szívesen adnak neked, legyél hálás, fejezd ki feléjük, hogy hálás vagy. És ami ugyanígy van Istennel is, amikor imádkozunk, de hálával imádkozunk, ez ugyanolyan vonzó lesz Istennek is. Amen? Amikor hálával megyünk oda, ez vonzó Istennek. És alig várja, hogy odaadja azokat a dolgokat, amiket mi kérünk tőle. Aztán azt mondja, hogy adjon nekünk alkalmat arra, nyisson meg egy ajtót. Ugye ezt írja a Biblia. Pál bölcsességet kér Istentől, hogyan tudna stratégikusabban imádkozni. Ahogyan imádkozunk, ez meghatározza a mondani valónk hatékonyságát. Ahogyan imádkozunk, ez meg fogja határozni a mondani valónk hatékonyságát. Ezért igenis fontos, hogy hogyan imádkozunk. Hogyan imádkozunk másokért, hogyan imádkozunk dolgokért az életünkbe. Szóval az első mód, hogy hogyan imádkozzunk, imádkozz nyitott ajtókért. Oké, ez az első pontom. Imádkozz nyitott ajtókért. Ezt írja a Biblia itt. Ugye, Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy az üzenetét hirdessük. Néha az életben megnyílnak ajtók, mint lehetőségek, és van, amikor ezek az ajtók úgy szép lassan így bezárulnak. Úgyhogy akkor megint imádkozni kell, hogy megint nyíljon meg ez az ajtó. És néha ki kell támasztanunk a kezünkkel, hogy az ajtó ne csukódjon be. Igaz? Ilyen dolgok történnek az életünkben. Mit jelent a nyitott ajtó? Mit jelent, hogy nyitott ajtóért imádkozzunk? A fogékonyság, a készség és a reagálás ajtajáért imádkozzunk. Hogy az emberek fogékonyak legyenek, készen álljanak befogadni, amit akarsz mondani, és reagáljanak arra, amit te akarsz mondani nekik. Hogy válaszoljanak neked erre. Tudjátok, ennek a gyülekezetnek a létrejötte is egy imádságnak a következménye. Erről nagyon ritkán beszélünk, és talán soha nem osztottam még veletek meg ezt. De ez a gyülekezet egy imának a válasza. Egy ima meghallgatás. Úgy indult el, hogy egy kis házi csoport, ami az én szüleimből állt, és nálunk volt otthon egyébként, és sok más ember, Marika néni is még benne volt ebben a házi csoportban, elkezdtek imádkozni egy pásztorért. Elkezdtek imádkozni egy pásztorért, hogy szükségük van egy pásztornak. És több ezer kilométerre arrébb Isten szólt Pásztor Denis és Kimnek, hogy ők jöjjenek el Székesfehérvárra. És akkor találkoztak. Így találkoztak. Isten megnyitott egy ajtót. És ez az, amikor imádkozunk, hogy Isten nyisson meg egy ajtót. És ők eljöttek Fehérvárra, találkoztak ezzel a kis házi csoporttal, egymásra találtak. Ez egy imának a következménye volt, amit Isten tett. Ez fantasztikus. Szóval Isten tesz olyan dolgokat, amiket nem tenne meg, ha nem imádkoznánk. Ne gondoljuk azt, hogy Isten csak akkor tesz meg dolgokat, amikor ő úgy gondolja, és egyébként a mi imáink úgy nagyon nem befolyásolják. Nagyon sokszor, sokáig így gondoltam Istenre, hogy hát, jó, imádkozok, mert ez úgy kell nekem, de Isten majd úgyis megteszi, amit meg akar tenni, szóval nincs szükség. Igazából én annyira nem tudom befolyásolni, hogy Isten mit fog tenni. Nem. Isten tesz olyan dolgokat, amiket nem tenne meg akkor, ha mi nem imádkoznánk. Amen? Isten nem tranzakció alapon működik, hanem kapcsolati alapon. Egy imát egy csatornaként használja, hogy megváltoztassa embereknek az életét. Szóval leírtam nektek oda imákat. Hogyan imádkozzunk? Nyitott ajtóért. Uram, kérlek, nyisd meg ma egy ajtót, hogy meg tudjam osztani a jó hírt másokkal. Imádkozz így. És imádkozz azért, hogy észrevedd azt az ajtót, amikor Isten megnyitja, és be tudjál lépni azon az ajtón. Amen. Megvan a mi részünk ebben a folyamatban, és megvan Istennek a része. Egy partneri kapcsolatban vagyunk Istennel. Megvan a mi részünk, és megvan Isten része. Meg tudok érinteni egy szívet, de csak Isten tud átformálni egy életet. Oké? Okay? Istennek is megvan a része, és megvan a mi részünk. Mi meg tudunk érinteni embereknek a szívét, viszont csak Isten tudja átformálni az életüket. Ez a mi részünk, és az Isten része. Ezékiel 36:26. Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek, kőszívetek helyére 20 szívet helyezek. Ez az ige is arról beszél, hogy Isten az, aki képes bejön embereknek az életébe, átformálni, változást hozni, meglágyítani embereknek a kemény kő szívét. Okay? És én ezt láttam sokszor az életemben, ahogy Isten átformálta embereknek a kő szívét. Láttuk ebbe a gyülekezetbe, láttam a saját életembe, és hogyha Isten megtette egyszer, meg tudja tenni még egyszer. A második pont, amiről szeretnék beszélni, imádkozz a megfelelő szavakért. Ne csak nyitott ajtókért imádkozzunk, de imádkozzunk a megfelelő szavakért. Kolossé 4:5-6 azt mondja, bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek. Az angol azt mondja, sóval fűszerezett legyen a beszédetek. Akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok. Aláhúztam az igében több szót, ugye azt, hogy bölcsen viselkedjetek. Igen, köszi. Aztán beszéltek, bölcsek és kedvesek legyetek. Okay. Sóval fűszerezett. Nagyon tetszik ez a kép. Ugye a sót azt az ételhez szoktuk. Nem tudom, néha túlsózzuk a kaját, igaz? Van, hogy túlsózzuk a kaját. Ismertek olyan embert az életetekben, aki néha túlsózza a kaját? Van? Oké, okay. Nekem van egy feleségem, aki nem sűrűn, de néha túlsózza a kaját. És emlékszem, amikor olyan éhes voltam, mentem Pestre, és végre a házi koszt is. Veszem a számhoz a kanalat, és annyira sós volt, tényleg én elviselek, elég nagy a tűrőképességem így a kajákba, de ezt nem tudtam megenni. És mondom, telefonálok neki, drágám, nagyon jó a kaját, csak nem tudom megenni. Tehát, hogy egyébként szuper. Ugyanígy van az életben, néha kicsit túltoljuk. Oké? Okay? És erről beszél itt Pál, ne toljuk túl. Oké? Okay? Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy önts rá nem tudom mennyi sót, hanem csak egy picit. Csak fűszerezd meg egy pici sóval, hogy úgy felkeltsd az érdeklődését annak az embernek, a mondani valódra. Hogy szomjassá tegyük őket. Ugye a sónak ez a lényege, hogy úgy szomjassá tegyük az embereket. De nem az a lényege, hogy túlsózzuk. Ehhez bölcsesség kell. Ehhez egyfajta érzékenység kell. Szóval imádkozd azt, Uram, imádkozok a megfelelő szavakért. Imádkozok egy bibliaversért, imádkozok egy szóért, egy gondolatért, egy kérdésért, hogy ez jusson el annak az embernek a szívéig. És a másik dolog, amit itt ír a Biblia, hogy bölcsen viselkedjetek. És itt aláhúztam ezt a szót, hogy viselkedjetek. A tettek és a szavak együtt fognak változást hozni az emberek életébe. Nem elég, hogy beszélsz, okay? A tetteket is mögé kell raknod. De az sem jó, hogyha csak tettek vannak, és nincs semmi szó mellette. Tehát a tettek és a szavak együtt fognak változást hozni a világba. Okay. A harmadik. Imádkozz bölcsességért a kapcsolatokban. Imádkozz bölcsességért a kapcsolatokban. Miért kell nekünk bölcsesség a kapcsolatokban? Azért, mert minden kapcsolat más és más. És minden helyzet más és más. Különböző helyzetekben, különböző kapcsolatokban, amiben éppen belekerülsz, imádkozz azért, hogy Uram, adj nekem bölcsességet, hogy itt most mire van szükség. Itt most mire van szükség. Hogy úgy tudjam kezelni azt az embert, hogy ez őt segítse. Segítség legyen számára. Tudjátok, amikor nagyon sokszor úgy éljük a kapcsolatainkat, mint egy üzletember, hogy akar vele találkozni, de van egy mögöttes szándék, hogy valamit el akar neked adni. És nagyon sokszor így kezeljük a kapcsolatainkat is, hogy azért bánunk emberekkel úgy, mert van egy mögöttes szándékunk. De ha ezt szeretnéd megváltoztatni, akkor egyszerűen csak imádkozz azért, hogy Uram, segíts meglátni, hogy mire van szükség annak az embernek. Hogyan tudok segíteni annak az embernek. És ez meg fogja változtatni a hozzáállásodat és a bánásmódodat azzal az emberrel. Jézus, amikor ezen a földön élt, háromféleképpen kommunikált az emberekkel, és a háromnak az összessége az, ami nagyon fontos. Jézus ránézett az emberekre, megérintette az embereket, és beszélt hozzájuk. Szóval a nézés, az érintés és a szavak. Ez a háromnak a kombinációja, a kommunikáció gyakorlatilag. Tehát amikor úgy nézel egy emberre, hogy az ember érzés látja, hogy szereted, hogy kedvesség árad a szemeidből, odamész, és lehet, hogy ez csak egy megöleled, vagy nem tudom, a vállára rakod a kezedet, csak ennyi. És egy szó. Tehát ennek a háromnak a kombinációja. Tudjátok, sokszor beszéltem már ilyen bizonságról, de el akarom mondani az egyik bizonságomat. Még nagyon az elején, amikor elkezdtük a zenetáborokat csinálni, és az elején még nagyon sokan itt a gyülekezetből is ott voltak, és segítettek, és szolgáltak, így fiatalok felé, ott volt Zoltán is, azt hiszem a Stelli Zoli, talán Laci is, Dorej, és emlékszem, hogy ott volt 15-20 fiatal, akikkel össze voltunk zárva egy héten keresztül, és egyszerűen csak szerettünk volna szolgálni feléjük, szerettünk volna hatással lenni az életükre, és csak megosztani velük Krisztusnak a szeretetét. És ez áradt a szemünkből, ez áradt a tetteinkből, ahogyan kommunikáltunk velük. És emlékszem, hogy az utolsó este volt egy este, amikor leültünk egy körbe, és én elkezdtem nekik beszélni Jézusról. és megosztottam velük Isten kegyelmét. Emlékszem, hogy a kegyelemről beszéltem. Emlékszem, arról beszéltem, hogy Isten nem olyan, mint egy ilyen rendőr, aki, hogyha egy hibát ejteszel, akkor így rád üt egy kalapáccsal, és agyon nyom. És emlékszem arra a helyzetre, emlékszem arra, hogy miről beszéltem, és emlékszem arra, hogy hogyan reagáltak ezek a fiatalok. És utána lehetőséget adtunk nekik, hogy egy döntést hozzanak. És behunytuk a szemünket, imádkoztunk, és amikor kinyitottam a szememet, és megkérdeztem, hogy ki az, aki szeretné befogadni Jézus a szívébe, a 15-20 fiatalból több, mint a fele, de majdnem, tehát körülbelül egy 10-15 gyerek így feltette a kezét. És egyszerűen annyira fantasztikus érzés volt ez, hogy megtapasztalták Istennek a szeretetét a tekintetünkön keresztül, az érintésünkön keresztül és a szavainkon keresztül. Isten munkálkodott, és ezt csak azért mondom el, mert nincs nagyobb öröm az életben számomra, amikor látom, hogy valaki megtapasztalja Istennek a szeretetét. Nincs nagyobb öröm, amikor látom, hogy Isten megérint embereket, hogy átformálja az életüket. És végül a negyedik dolog, ahogyan azt mondja a Biblia, hogy imádkozzunk, ez a kitartás. Imádkozzunk kitartóan. Tudom, hogy vannak itt olyan emberek, akik lehet, hogy már régóta imádkozol valakiért. Lehet, hogy még egyáltalán imádkoztál emberekért, de lehet, hogy vannak itt olyan anyukák, apukák, akik már régóta imádkoznak a gyerekükért, egy családja tagjukért, vagy egy rokonodért imádkozol, hogy ez az ember megismerje Krisztust. És lehet, hogy nem látsz előre mozdulást. Sokszor évekig imádkozunk, és lehet, hogy nem látunk változást. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy feladod. Hadd bátorítsalak ma valamire. Ne add fel. Ne add fel. Mert a Biblia erre bátorít bennünket, hogy imádkozzuk keresztül magunkat egy időszakon. Imádkozzuk végig magunkat egy időszakon. És imádkozzunk úgy, hogy kérjünk Istentől bölcsességet, alázatot. És sose felejtsük el, hogy Istenre vagyunk utalva. Szóval az ima, amit leírtam itt, hogy kérlek, adj kegyelmet nekem és XY-nak, arra vonalra ti írjátok oda ennek az embernek a nevét, akiért szeretnétek imádkozni. Istenem, adj kegyelmet ennek az embernek. És a Biblia beszél erről, Jézus adott példát nekünk, hogy hogyan tudunk kitartóan imádkozni. Csomó történet van a Bibliában. Az egyik a Lukács 11:5-8. Ez nincs benne a jegyzetetekben, viszont kivetítőn ott lesz. Lukács 11:5-8. Ezt olvassátok majd el. Kitartóan kérjetek Istentől, ez a címe ennek a résznek. Felolvasom. Azután ezt mondta, ha éjszaka közepén elmentek a barátotokhoz, és ezt mondjátok neki, barátom, kérlek, adj kölcsön 3 kenyeret. Egy ismerősöm érkezett hozzám átutazóban, és mivel nincs mivel megkínálnom. A barátod így válaszol oda bentről. Ne zavarj. Az ajtót már bezártam, gyermekeimmel az ágyban fekszünk, nem tudok felkelni, hogy kenyeret adjak neked. Azt mondom nektek, lehet, hogy pusztán a barátságotok kedvéért nem kell fel. De ha álhatatosan kéritek, mégis fel fog kelni, és odaadja, amire szükségetek van. Mi ez a kulcsszó, amit itt olvasunk? Álhatatosan. Mit jelent ez a szó, hogy álhatatos? Következetesen. Kitartóan. Hello! Hey! Ébredj föl! Hé! Hey! Remélem, itt a világítás nem megy tönkre közben. Vigyázzok. Hello! Hé! Hey! Ti is unjátok már, igaz? Nem ütöttem szét. újból, és újból, és újból, és újból, és újból, és csak imádkozol. Imádkozol. És ezt jelenti a kitartó imádkozás. Addig imádkozol, amíg Isten nem tesz valamit. Nem adod fel. Ezt jelenti a kitartó imádkozás. Nem az, hogy egy pár napig imádkozok, pár hétig imádkozok, pár hónapig imádkozok, pár évig imádkozok. Nem. Addig imádkozok, amíg Isten nem mozdul. És azt írja a Biblia, hogy Isten meg fog mozdulni. Isten meg fog mozdulni. Ilyen ereje van a kitartó imának. Addig nem adja fel, amíg nem kapja meg azt, amit szeretne. Ezt jelenti a kitartó ima. A Lukács 11:9 azt mondja, ezért mondom nektek, kitartóan kérjetek, és megkapjátok. Itt az ígéret. Kitartóan kérjetek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtossatok, és kinyitják nektek az ajtót. Hogyan? Kitartóan. A kitartó olyan, ima olyan, amit addig csinálsz, amíg Isten nem tesz valamit. Amíg Isten nem válaszol. Ezt jelenti a kitartó ima. És a Lukács 18-ban ugyanúgy beszél a Bibliáról. Olvassátok otthon el, ezt most nem fogjuk felolvasni. Ne add fel az imát. Ne adjuk fel az imát, gyülekezet. Ne add fel az imát ezért a városért. Ne add fel az imát a családtagodért. Ne add fel az imát a férjedért vagy a feleségedért. Ne add fel az imát az apukádért vagy az anyukádért. Vagy a gyermekedért. Ne add fel az imát a munkadársadért. Ne add fel az imát az osztálytársadért, a diákjaidért. Ne add fel az imát. Kitartóan imádkozzunk. Egy utolsó történettel szeretném zárni számotokra. Ez a történet egy evangélistáról szól, akinek az életén keresztül több tízezer ember megtért. Több tízezer ember hallotta az evangéliumot, és Krisztusnak adta az életét. De ez az ember nem csak így a színpadról prédikált. Ez nem egy ilyen program evangelizáció volt számára, hanem ez nagyon is személyes volt. Ugyanis azt mondják róla, hogy nála volt egy papír, amin rajta volt, rá volt írva 100 név, amit állandóan magánál hordott. 100 név, akikért folyamatosan imádkozott egész életében. Gondoljátok el. És amikor megtért valaki, akkor kihúzta azt a nevet. Imádkozott élete végéig. És haláláig a 100-ból 96 ember megtért. 96 ember Krisztusnak adta az életét. Megtapasztalta Istennek a szeretetét. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát jó, de ez nem 100%-os processz. Hát azért, na, azért ott maradt az a 4. Az a 4 ember pedig a temetésén tért meg. Akkor hallottam ezt a történetet, ezt eldobtam az agyamat. Ezek után senki nem mondja azt, hogy Istennek nincs lehetetlen. Ezek után nem mondja senki azt, hogy Isten nem hallgatja meg az imákat. Hogy nem hallgatja meg a kitartó könyörgést. Én a mai nap szeretnék egy kihívást adni számunkra, számotokra. Nem azt mondom, hogy 100 nevet írjál föl egy papírra, csak egyet. Egy nevet. Arra bátorítalak, csak egy embernek a nevét írd le, akiért ebben az évben imádkozni fogsz. Hogy a te egy életed hatással legyen egy másik embernek az életére. Erre bátorítalak. Meg tudjuk hozni ezt a döntést? Meg tudod hozni ezt a döntést? Megkérhetlek ilyenre, hogy csak egy emberért elkezdesz imádkozni. És lehet, hogy ti is már elkezdtetek gondolkozni, hogy oké, ki az az egy? Ki az az egy? Ha van kettő, akkor kettő. Ha három, három. De legalább egy embernek nevét írd le. És láttok itt a papírotokon egy elköteleződést. Gyülekezet, köteleződjünk el arra, ebben az évben, hogy imádkozni fogunk ezért az egyért. imádkozz azért az egyért. Írd le erre a papírra. Akar, tartsd benne a pénztárcádban. Emlékeztesd magadat. Rakd ki a faladra. Nem tudom, bármi. Írd le ezt az egy embert. Embernek a nevét. És imádkozz érte. És szeretnénk mind gyülekezet is imádkozni ezért az egy emberért. Szeretném, hogyha együtt tudnánk imádkozni ezekért az emberekért. És szeretném azt, hogyha mi összegyűjtenénk ezeket a neveket. Nem kell vezetéknév. Szeretném, hogyha ezeket a neveket elküldenétek nekünk e-mailbe. A KKR-re. Szeretnénk imádkozni ezekért az emberekért egész évben. Mert ennyire komolyan vesszük. És Isten is ennyire komolyan veszi. Csak küldjétek el. Oké? Okay? Ki az az egy, amiért szeretnéd, hogy imádkozzon? És természetesen bizalmasan kezeljük ezeket, senkinek nem adjuk oda, viszont szeretnénk imádkozni, mert hiszünk ebben, és hiszem azt, hogy a te egy életed hatással tud lenni egy másik embernek az életére. Készen álltok erre? Benne vagytok? Oké. Okay. Akkor kérlek, hogy álljatok föl, és imádkozzunk most. És remélem, hogy a fénytechnika nem ment tönkre, miközben döngöltem itt a, hogy hívják ott. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki szeretsz bennünket. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te egy olyan Isten vagy, akinek terved van az életünkkel, és köszönjük neked azt az egy életet, amit kaptunk. Szeretnénk hasznosan tölteni, szeretnénk úgy tölteni ezen a világon, ami, hogy számítson, hogy ez hatással legyen a környezetünkre. Uram, tudom azt, hogy te nem tökéletes embereket hívtál el, hanem átlagos embereket, átlagos életeket. Uram, tele vagyunk hibákkal, tele vagyunk félelmekkel, frusztrációkkal, de most szeretnénk ezeket neked adni, és egyszerűen csak megengedni, hogy használj bennünket. Uram, itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, hajlandóak vagyunk. Urunk, használj minket, használd a mi életünket, használd mások életébe. És Uram, ez kezdődjön azzal, hogy a mai naptól kezdve elköteleződünk, hogy imádkozni fogunk egy emberért. Imádkozni fogunk egy embernek az életéért, egy embernek a sorsáért, egy embernek a jövőért. Uram, ma meghozzuk ezt a döntést, és kitartóak leszünk ebben, és álhatatosak. Imádkozunk, Urunk, hogy nyisd meg lehetőségeket, nyisd meg ajtókat. Imádkozok szavakért, a megfelelő szavakért, imádkozok bölcsességért, és imádkozunk kitartóan Jézus nevében. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.